A mi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök, igaz Isten. Amen. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet. Kezdjük meg Isten tiszteleti együttlétünket, és énekeljük a 25. Zsoltár első versét. Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk a megkezdett éneket a második, harmadik és negyedik versének éneklésével. Helyünkön ülve maradva hallgassuk meg most Isten igéjét, ahogyan az megszólít bennünket az apostolok cselekedeteiről írt könyv 17. fejezetéből, annak is az első 9 verséből.
Miután áthaladtak Amfipoliszon és Apollónián, Tesszalonikába értek, ahol zsinagógájuk volt a zsidóknak. Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és 3 szombaton is vitába szállt velük az írások alapján. Megmagyarázta és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvedni kellett, és fel kellett támadnia a halálból. És hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek, néhányan hívőké lettek közülük, csatlakoztak Pálhoz és Szilászhoz, ugyanúgy igen sok istenfélő görög is, valamint sok előkelő asszony. Ez irítséggel töltötte el a zsidókat, ezért maguk mellé vették a piaci csavargók közül néhány hitvány embert, csődületet támasztottak, és fellármázták a várost. Felvonultak Jázon házához, és ki akarták vezetni Pálékat a népgyűlés elé. Amikor nem találták ott őket, Jázont néhány testvérrel együtt a város előjárói elé hurcolták, és így kiáltoztak. Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Jázon befogadta őket, holott ezek mind a császár parancsai ellen cselekszenek, mivel mást tartanak királynak, Jézust. Ezzel fel is izgatták a sokaságot és a város előjáróit, akik ezt hallották. Amikor azonban kezességet kaptak Jázontól és a többiektől, elbocsátották őket. Eddig Istenünk igéje, gyertek testvérek, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy van gyülekezetünk, köszönjük neked, hogy jöhetünk vasárnapon a te házadba, hogy hallhatjuk a te igédet, hogy szól a te igéd, hogy tisztán hirdetik, hogy nem üldöznek bennünket. Olyan nagy kegyelem ez, Uram, hogy te rólad tehetünk bizonyságot. Te látod, Uram, hogy a világban most mennyi bonyodalom, nehézség és fókuszvesztettség van. Kérlek, Atyám, add, hogy te rád figyeljünk, a te igédre, a te evangéliumodra, a te kegyelmedre. Add, hogy hozzád forduljunk, hogy most, a mai napon tudjuk lerakni a külső dolgainkat, bűneinket, zavaró dolgainkat, és csak a te igédre figyelve. Add, hogy te formálj bennünket, te változtasd meg az életünket. Te vigyázz ránk, és te áld meg ezt az Isten tiszteletet, a te igédet, add a te szent lelkedet, hogy te rá tudjunk figyelni. Tied, Uram, a dicsőség. Amen.
Hallgassátok meg, testvérek, Isten igéjének a bíztatását, amit a bűnbocsánatról mond nekünk ezen a mai délelőttön. Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben, és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztfára. Ennek az örömhírnek az üzenetével folytassuk most az Isten tiszteletünket, és Isten előtti örvendezéssel énekeljük az ige hirdetése készülve a 205. dicséretünk 4. versét. Az az ige szakasz, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségű hívva az ő üzenetét szeretném hirdetni ma délelőtt, Pál apostolnak a rómabeli gyülekezetnek írt levelében van megírva, a 9. fejezet első 5 versében. Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet. Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett, akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetség és a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek, akiké az ősatyák, és akik közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett. Áldott legyen mindörökké. Amen. Foglaljuk helyet. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm személyesen is a gyülekezetet innen a szomszédos Káposztásmegyerről, és engedjék meg a testvérek, hogy rögtön egy személyes kis emlékkel hadd kezdjem a mostani igehirdetést, hiszem, hogy kapcsolódik a témához. Sokat gondolkodtam a hazaszeretet kérdésében, és egy már most már majd 20 évvel ezelőtti történet jutott eszembe, amikor feleségemmel házasságkötésünk után az első évet, mondhatnánk, hogy a NASZ évet, külföldön töltöttük, Angliában, ahol hát szerető közegben voltunk, olyan testvérek között, ahol komoly áldozatokat hoztak azért, hogy nekünk ne kelljen fizetni, és mégis tanulni tudjunk. Etettek, itattak, tanítottak, kutathattunk, eszéket írhattunk, fantasztikus időt töltöttünk el ott. Körbevett bennünket ott egy gyülekezetnek is a szeretete, meg a házban dolgozó személyzetnek a szeretete. És mégis ennek ellenére, hogy teltek, múltak a hónapok, valahogy egy picit elkezdett fonnyadni bennük valami. És nagyon gyakran nézegettük az esküvői fényképeinket, nézegettük a rokonságot, az ismerős arcokat, akiket most már egyre régebb óta nem láttunk. És nagyon készültünk arra, hogy milyen jó lesz majd karácsonykor hazautazni. És majd akkor újra fölelevenítjük a baráti kapcsolatokat, meg a rokoni szálakat. És ahogy egyre közeledett a karácsony, próbáltuk az ott kapott pici zseppénzünket úgy beosztani, hogy tudtuk, hogy körülbelül mennyi egy repülőjegy, hogy majd kijöjjön belőle az adott összeg. Egy dologra nem számítottunk, nem voltunk rutinos utazók. Arra nem számítottunk, hogy karácsony előtt az egekbe emelkedik minden repülőjegy, úgyhogy itt, aki korán kell, repülőjegyet nyer. Mi nem nyertünk, mert kicsúsztunk az időből, és esélytelen volt, hogy mi hazajöjjünk valamikor ott évközben. Úgyhogy nem jutottunk haza egész évben, és ennek is volt az a következménye, hogy egy idő után már nagyon erős honvágy gyötört bennünket, és bármennyire is körbevett bennünket az ottani embereknek a szeretete, a finom ízek kevésbé vettek körbe bennünket, és mi ugye a magyar ízekhez szokott szánkkal minden szeretettel elkészített falatot picit fanyalogva ettünk már egy idő után, és mint egy megváltás úgy érkezett egy csomag itthonról. Hosszú-hosszú hónapokkal az elutazásunk után a szüleink egy kedves csomagot állítottak össze nekünk, nem sokat panaszkodtunk a telefonba, de valamit megsejtettek, úgyhogy kaptunk egy rút téli szalámit, meg nem is emlékszem még milyen dolgokat, de arra emlékszem, hogy milyen vehemenciával vetettük rá magunkat az ételre. A téli szalámit egyébként, annak a nagy részét kicsit kelletlenül, de bedobtuk a közösbe, hogy ők is egyenek valami magyarosat, a többiek. De kaptunk egy konzervben löncshúst. Eszembe nem jutna soha löncshúst enni, de ott akkor az egy fantasztikus löncshús volt, és emlékszem, hogy a feleségemmel dugiba, a szobánk rejtekébe ott megéltük a magyarságunkat újra és újra. Mit is jelent valójában magyarnak lenni? Mit is jelent a hazaszeretet? Ez egy nagyon testi példa volt, amit hoztam, azért vannak ennél mélyebb kötődéseink is. Mit jelent az embernek szeretnie a hazáját? Bevallom őszintén, nem vagyok a történelemnek a tudora, de felületes ismereteim is talán elegek ahhoz, hogy azt úgy megmerem tippelni, hogy nagyon sokáig ez nem is volt nagyon kérdés az emberek számára. Régen az ember tudta azt, hogy a saját jóléte attól függ, hogy a népének van-e jóléte. Lehet, hogy ez a fogalom, a haza mai fogalma, amit ma értünk alatt, ez később fogant meg. Vannak, akik azt mondják, hogy ez csak a reformkorban, 48-as szabadságharc előtti időszakban. Vannak, akik nagyvonalúbbak, azt mondják, hogy már a 13. században föl lehet fedezni bizonyos jeleket, hogy a magyarság tudatában már élt ilyen, hogy a haza szeretete. Ezt most nem tudjuk nagyon kideríteni. De az biztos, hogy a régi ember a maga röghöz kötöttségébe megélte azt, amit Vörös Marti úgy fogalmaz meg, hogy a nagyvilágon ne kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Mindenki tudta, hogy a saját népének a jóléte az egyén jólétéhez vezet. Persze ebből tudjuk azt, hogy a történelem során sok bonyodalom is származott, hiszen a saját népem jóléte, a saját népem érdekei előfordulhat, hogy összeütközésbe kerülnek a szomszédos nép érdekeivel, meg jólétével. És hát, hogyha a diplomácia nem működik, akkor ebből gyakran háború lesz. Így került sor sok erőszakos eseményre is. Tehát árnyalja a képet, ugye a hazaszeretetünket, és ami még tovább árnyalja a képet, az pedig az, hogy előfordult az, hogy valakit esetleg pont a saját hazájában etnikai vagy vallási alapon üldöztek. Mit érez az ember a hazája iránt, amikor ilyenekkel kell megküzdeni? Tudjuk azt is, hogy bizonyos kivándorlási hullámokhoz is vezettek vallási üldözések. Akár az új világ benépesítése, szintén visszavezethető részben, különböző protestáns üldözésekre is. A hazaszeretetünket tovább árnyalja ez a kép. És mi, akik itt ülünk, egy újabb szemponttal a szívünkben ülünk itt, és a hazánkhoz való kötődésünk képe tovább árnyalódik azzal is, hogy az ember az élete egy pontján, hogyha hitre jut, akkor Krisztus kerül az első helyre. És az ige tele van olyan biztatásokkal, amelyek hát az ember szívét fölemelik, megtöltik örömmel, és sok mindent átértékelnek bennünk. Például beszél az ige arról, hogy akik Krisztusban vagyunk, azoknak mennyei polgárjoguk van. Tehát, hogyha én megtértem Jézus Krisztusnak a megváltott, Jézus Krisztus által Isten megváltott gyermeke vagyok, akkor otthon vagyok a mennyben, és ezt a fajta kettős állampolgárságot éljük meg, hogy itt a Földön valóban van egy magyar állampolgárságom, de van egy mennyei állampolgárságom is. Az ige ilyenekről beszél, hogy Isten minden népből és nyelvből építi a maga országát. És hogy nincs különbség. Olvasunk bizonyos páli levelekben erről, hogy akár a nemzetek közötti határok el is tűnhetnek. Mert Krisztusban egy lehetek azzal is, aki lehet, hogy egy másik népből származik. Előfordulhat az is, hogy közelebb van lelkileg hozzám az, aki esetleg a világ másik végén éli az életét, de ugyanúgy Krisztusban vagyunk, mint akár az a nemzettársam, aki lehet, hogy a szomszédos panellakásban éli az életét, vagy akár egy ebédlőasztalnál ülünk családtagokként. A földünkhöz, az otthonunkhoz való viszonyulásunk is némileg átértékelődik. Mert hogy ilyen ígéreteink vannak, a földi sátorházunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk. Nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Még tovább finomodik a kép. És aztán tudjuk, hogy ahogy telt múlt az idő a történelem során, és elérkeztünk egészen a mai korig, a világ egészen összezsugorodott. Ma már sokkal kevésbé egyértelmű, amit Vörös Marti megfogalmazott annak idején, hogy itt élned, halnod kell. Akkor még nem volt olyan könnyű máshol boldogulni. Most lehet, hogy sokakban az fogalmazódik meg, hogy hát halni könnyebb itt, élni lehet, hogy könnyebb lenne máshol. Miért? Mert a világ összezsugorodott, egy csomó lehetőség nyílt. Nagyon nagy kérdés az, hogy miben áll a mi hazaszeretetünk. Hogyha keresztjén vagyok, meggyőződésem, hogy valami meg is előzi, esetleg a saját földi hazámhoz való kapcsolatomat. Fölülírja. De attól még nem tűnik el a magyarságom sem. Nem tűnik el a saját magyar nemzetemhez való ragaszkodásom. Nagyon nehéz különböző identitások ütközését vagy átfedését megélni, ezért is fordulunk most az igéhez, és azt látjuk, hogy Pál apostol szívébe bepillantást nyerünk ezen a felolvasott igén keresztül, és megnézhetjük, hogy ő neki mit jelentett a saját népéhez való kapcsolódása. Tudjuk azt, hogy mit jelentett az ő Krisztusban való élete, ennek rengeteg nyoma van a levelekben, és Pál enged is belátni a saját vívódásaiba bennünket, enged betekintést a saját szívébe, és most engedi, hogy beletekintsünk az ő népe iránti érzéseibe is. Tudjuk róla, hogy a diaszporában született, tehát nem Palesztina területén, de ennek ellenére mégis igazi hazafi volt. Tudta azt, hogy hova tartozik, nagyon erős volt az ő identitása, a neveltetése, a tanulmányai nagyon, nagyon nívós volt. És ismerjük az igéből az ő buzgalmát is. Annyira erős volt az ő buzgalma, hogy a kereszténységben legelőször a tévtanítást látta. A hagyományoktól, az atyák hagyományaitól való eltérés, ami egy veszedelmes eretnekség volt a szemében. Igazi hazafi lévén rögtön elkezdte üldözni is ezt. Nagyon ragaszkodott a tradícióhoz, amiben nevelkedett, amiben az ősatyák éltek, és ez egy nagyon erős belső meggyőződés volt a számára. Az ő hazaszeretetében valószínűleg az első válságot éppen a megtérése hozhatta. Nem volt sok ideje gondolkodni, nem volt sok ideje átértelmezni ezeket a kérdéseket, mert rögtön a damaszkuszi úton való megtérése után, még a Damaszkuszban tartózkodása alatt megtörtént ez, hogy a korábbi harcostársai szemében egy pillanat alatt árulóvá lett. Üldözőből ő lett az üldözött. Nagyon különös leleményességgel tudták csak megmenteni az életét, amikor kosárban leengedték a városfalon. És innentől kezdve ez egy nehéz kérdés volt. Nehéz kérdés volt az ő népéhez való viszonya. Felolvastuk a lekcióban, a Tesszalonikába való munkálkodását Pál apostolnak. És valójában felolvashattuk volna az egész apostolok cselekedeteit, azért választottuk ezt a részt, mert ez nagyon szépen megfogalmazza azt a sablont, azt az ismétlődést, ami végig vonul Pál apostolnak az összes missziós útján. Mindenhol ezt látjuk, hogy küzdelemről van szó, a saját népével való küzdelemről szól, nagyrészt az ő missziói munkássága. Megkapja a feltámadott Úr Jézustól a feladatot, megy, hogy sok népnek hirdesse a feltámadást, és Jézusnak az uralmát, és ahogy városról városra jár, tényleg sok áldás követi a munkáját, a Szentlélek hatalmas dolgokat tesz, sok helyen az embereknek a füle kinyílik, elkezdenek érdeklődni az iránt, amit ő mond, valahol a Szentlélek csodákat is tesz, miközben Pál végzi a szolgálatát. Az embereknek kinyílik a szeme mindenre, elkezdenek gyülekezni, egyre nő a feszültség, az érdeklődés, emberek hitre jutnak a pogányok közül, és hát a zsidók, mikor ezt megneszelik, akkor fölbújtják a pogányokat, addig áskálódnak, amíg ellehetetlenítik a szolgálatot. Ennek ellenére a következő városba, ahova Pál megérkezik, mindig először a zsidókhoz megy, először velük osztja meg a feltámadásnak az örömüzenetét, és amikor újra megtörténik mindez, hát akkor megint menekül tovább, és megy a következő helyre is. Újra, és újra, és újra megtörténik. Mindig ugyanaz a forgatókönyv. Küzdelem. Milyen lehet a viszonya egy ilyen embernek a saját népéhez? Mit jelent ő neki zsidónak lenni? Összefér-e vajon a hazaszeretet és a Krisztusért égő szív? Hát Pál apostol életét, ugye ő nagyon jól dokumentált az apostolok cselekedeteiben, meg aztán a levelekből is olvasunk bizonyos kiszólásokat. Tudjuk azt, hogy nem egyszer akarták őt megölni. Már a megtérése után ott is meg akarták ölni. a második korintusi levélben így fogalmaz, azt mondja, hogy zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy híján. Hát ez 5 különböző alkalommal lehetett, nem egyszerre. Azért is a 40 botütés valójában csak 39 volt, mert ezzel számoltak, hogyha esetleg valaki elvépi a számolást, és nagy buzgalmába többet üt, akkor az halálos lehet. 40 botütés annyira kimerítette az emberi szervezetet. Hát ez 5 alkalommal történik meg Pál apostollal. És mindenhol az ő nemzete fiai keze nyomán történik ez. 3-szor megveszőztek, folytatja. 1-szer megköveztek. Komoly támadások érték a saját népétől. Olvasunk arról, hogy amikor Jeruzsálembe érkezik, akkor hazug vádak alapján akarják őt elítélni. Azzal vádolják, hogy megszentségtelenítette a templomot. Persze semmi nem volt igaz a vádakból, de mégis bejárja az egész várost. Pálnak a rossz híre. Aztán, mikor fogságba esik, akkor valójában egy római börtönnek köszönheti az életben maradását, mert 40-en az ő népe fiai közül átok alatt kötelezték magukat, hogy nem esznek addig semmit, amíg nem végeznek Pállal. Ilyen érdekes a viszony a saját népével. Egy pogány római börtön jelenti a menedéket saját népe indulatai elől. És ennek ellenére mégis azt látjuk, hogy valahogy összefér a Krisztusért égő szív és a hazafiasság. Sőt, azt mondhatjuk, hogy a kettő meg is követeli. Mind a kettő megköveteli a másikat. A hazaszeretet megköveteli, hogy a legjobbat adjam a nemzettársaimnak. Mi tudjuk keresztényeként, hogy a legfőbb jó Krisztus, az őről a szóló örömhír, az ő munkája, amit egy ember életébe tehet, ennél jobban nem tudok adni valakinek. A hazaszeretet megköveteli, hogy a legjobbat adjam az enyémeimnek. A Krisztus szeretete az életemben pedig azt követeli meg, hogy őt, mint a legfőbb jót, megosszam mindenkivel, a nemzettársaimmal is. Jézus szeretete tovább akar csordulni. Mindazokra, akikkel kapcsolatban vagyok, és hát akikkel kapcsolatban vagyok, a mieink, a mi népünk gyermekei vannak legközelebb hozzánk. És ha velük fukar vagyok, akkor egészen hiteltelenné válik minden imádságom, amit távoli emberek megtéréséért mondok. Látjuk a felemás kapcsolatot Pál és az ő népe között, és Pál beszámol a maga szomorúságáról ebben a levélben. Ezt a címet adtam ennek a résznek, hogy hát az elszalasztott lehetőség. E fölött bánkodik Pál apostol. A zsidóság életében egy óriási elszalasztott lehetőséggel találkozik. Itt a római levél felolvasott szakaszában Pál kulcsszavakba foglalja össze mindezt. Kulcsszavakkal beszél erről, hogy milyen kivételezett helyzetben volt Izrael. Első sorból nézhette Isten munkáját itt ebben a világban, és ennek ellenére mégis elmennek a lehetőség mellett. Azt mondja, hogy ők azok, a zsidók, akik a fiúság és a dicsőség. Isten a fogságból, egyiptomi fogságból, mint saját gyermekét hozza ki Izraelt, ezt a népet. Megmutatja maga dicsőségét mindenféle csodákban, a szabadulás során. Még közelebbről, akkor, amikor a Sínai hegyen megmutatja maga dicsőségét a pusztai vándorlás során. Övék a szövetségek és a törvényadás. Az Isten tisztelet és az ígéretek. Már az új ország birtokba vétele után, de még a pusztai vándorlás során is. Végig ott van először a Szent Sátor, aztán majd a honfoglalás után a templom. A templomépítés utána már maga a kőépület, ahol az Isten dicsősége megjelenik, ahol az ember találkozhat az egésznek a liturgiájával, hogy az Isten jelenlétébe jövök. Mit jelent az Isten szentsége? Meddig mehetek én bűnös ember az Isten szentsége felé? Rengeteget prédikál az Isten személyéről mindez, az Isten tisztelet, az Isten törvénye, és maga az Isten tiszteleti liturgia az Ószövetségben. Hogy áldozat nélkül nem lehet, hogy a bűneim elválasztanak, de az áldozat mégis bevisz az Istenhez. Kiengeszteli az Istent. Övék az ősatyák, és közülük származik Krisztus test szerint. A hithősök, akik az életükkel az Isten szeretetéről, kegyelméről, hatalmáról tettek bizonyságot, ott éltek a nép között. Krisztus testileg, oda született meg közéjük. Amikor elmondja Jézus a hegyi beszédet, és mi a Biblia lapjairól próbáljuk memorizálni, és töltekezünk annak a verseivel. Ezek az emberek az első sorból hallgatták. És Pál apostolnak ez a fájdalma, hogy minden itt történt, minden közöttetek, minden a szemetek láttára, és ti elmentetek mellette. Micsoda páratlan örökség, és micsoda elszalasztott lehetőség. Látjuk a zsidó népnek a tragédiáját ebben, de vajon látjuk-e a saját elszalasztott lehetőségünket, lehetőségeinket? A magyar nép történelme is megérne egy misét. Arról is lehetne sokat beszélgetni. Én most nem is szeretnék nagyon régre visszamenni, csak a mögöttünk levő 100 évre, és csak néhány dolgot felvillantani. A nemzeti tragédiák között is az, hogy ez a nép még mindig él, ez az Istennek a kegyelme, az Isten csodája, hogy megtartott bennünket. Kisebb tragédiák során is tűntek el népek a történelem süllyesztőjébe. Isten kijelentette magát a tragédiák idején is. Kicsit messzebbre nyúlik az elmúlt 100 évnél, de a török hódoltság alatt gyülekezetek tengere születik meg. És amikor külső nyomorúság van, Isten kiárasztja maga szent lelkét, és emberek vágynak az Isten jelenlétére, és gyülekezetek születnek belőle. Máig ható örökségek származnak ebből. Biztos vagyok benne, hogy a belső városi gyülekezet is hordozza az örökségét a 40-es évek ébredésének, amikor szintén nagyon nehéz történelmi idők során mégis Isten kiárasztotta a szent lelkét, és tömegek jutottak hitre. Tömegek mentek konferenciákra és evangelizációkra. Nagyon érdekes, hogy még mi fiatal gyülekezetként Káposztás megyéren is bizonyos szempontból hordjuk ennek az örökségét. Egy időben divat volt a gyülekezetben, hát a templomépítés során minden forintot igyekeztünk a templomépítésre fordítani, és használt ruhavását csináltunk minden hónapban. És az egyik ifis otthoni kiválogatott, kiszortírozott könyveket hozott, mert könyveket is lehetett ott ilyenkor kapni, és kezembe akadt ennek az ifis lánynak, a nagymamájának az egykori gyerekkori naplója. És leírja azt ebben a naplóban, hát láttam, hogy ez valami kincs lehet, betekintés a múltba, úgyhogy ezt kimentettem ott az eladandó használt könyvek közül, és azt láttam, hogy hát ez a néni megjárta a szabolcsi ébredésnek a különféle alkalmait, ott jutott hitre, ismerte az akkori ébredési embereket, és ez a néni már rég meghalt, de az unokája ott van az ifin nálunk. Fantasztikus, hogy Isten milyen csodákat tett. Miközben külsőleg tudjuk, a háború után milyen nyomorúság volt. A kommunista rendszer uralma alatt is búvó patakként folyt tovább az ébredés. Az erdők mélyén, titkos összejöveteleken, idézőjeles születésnapokon szólt az evangélium. És emberek élete megújulhatott akkor is. Sőt, még a börtönökben is szólt. Nemrég olvastam Szilágyi Sándornak a Boldog Rabságom című könyvét, amelyben leírja, hogy ő lelkipásztorként, amikor elítélték a hitért, hogyan tett bizonyságot a börtönben. És nem véletlen a címválasztás, azt mondja, Boldog Rabságom nem keseregve töltötte el ezt az időt a börtönben, hanem úgy tekintett erre, Krisztustól kapott küldetése van. És Jézus át tudta rendezni a cellát, meg tudta tölteni tartalommal, értelemmel a bent töltött időt. Fantasztikus, hogy Istennek milyen munkája volt a magyar népünk közében, és milyen hithősöket adott nekünk is. Aztán eljött a rendszerváltás ideje, itt van újra a szabadság, szabadon szólhat az ige, mindenki meghívott, újra ébredés jöhetne, és Pállal mi is kesereghetünk, hogy de a népünk mennyire sokszor mást választ. És biztos vagyok benne, hogy ennek része a hívő embereknek a gyengeségei. A mi félelmeink, a mi lustaságunk, a megalkuvásaink, az egymással való rivalizálásaink, ebben az egyház is nagyon bűnös. Amikor a tekintély előrébb való a tartalomnál, a Szentléleknél, abból jó dolog nem sülhet. Az nem jó bizonyságtétel. Személyes ellentétek beárnyékolják Jézus evangéliumának a dicsőségét. Személyes bűnök, botránkoztatások. A mi szívünk is fájdalomra indul a saját népünk iránt. És amikor mi is esetleg szenvedünk hátratételt a népünktől, azzal együtt is a Szentlélek meg tudja szülni a mi szívünkben is azt a fájdalmat, amit Pál apostol érez. Pálban annyira megszületett a népe iránti szeretet, ennek ellenére is annyira konstans módon jelen volt, hogy, és ez az utolsó dolog, amiről szeretnék néhány szót mondani, nagyon erős szavakkal fejezi ki a népe iránti szeretetét. láttuk azt, hogy összefér a kereszténység és a hazafiság. Most nézzük azt, hogy meddig megy el egy hazafi, egy keresztény hazafi, meddig megy el a népért való imádságban. A mi népünknek talán legnagyobb hősei az aradi vértanúk, és sokan szokták idézgetni az aradi vértanúk utolsó szavait. Tudjuk, hogy az utolsónak mindig súlya van, az utolsó szelet süteménynek, de az utolsó szónak még inkább. Hogyan búcsúznak ebből a látható világból ezek az emberek? Csak egyet-kettőt fogok olvasni, Nagy Sándor József a következőt mondja, de rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Isten elé, hogy hőssé igaz emberré jó katonává tett. Pöltenberg Ernő a következőt mondja, szép deputáció megy Istenhez a magyarok ügyében reprezentálni. Török Ignác pedig a következőt mondja, nem sokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak őt szolgáltam. Ezek az emberek búcsúznak a látható világtól. Tudjuk, hogy hatalmas igazságtalanság történik velük, méltatlan megaláztatások és maga a halál is igazságtalan körülmények között jön. De ők úgy tudnak kilépni ebből a látható világból, hogy tudják, hogy mennek az atyához, mennek az igaz bíróhoz. Hogy Isten előtt az az igazságtalanság, ami őket is éri, az majd megtorlásra kerül. És hogy az ő ügyük az magasabb szinten dől el, mint Hajnó törvényszéke. Ők a mi hőseink. Helytállnak, amikor kell, és néznek arra a még láthatatlan valóságra, amiben a reménységüket vetik, hogy majd az Isten ítélőszéke előtt, majd az igazság, majd az Isten szeretete ott következik. Most el tudom engedni ezt, mert tudom, hogy az Istentől többet kapok. Pál apostol, ha lehet, akkor még ennél is tovább megy. Azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett. Mi a különbség? Hát a vértanúk, az aradi vértanúk úgy mentek el ebből a világból, hogy az Isten megjutalmazására tekintettek. És Pál apostol azt mondja, hogy én elmegyek ebből a világból, de szívem szerint, ha lehetne választani, inkább én maradnék távol az Isten kegyelmétől, hogy az én nemzettársaim megismerjék az Isten kegyelmét. Hú, nagyon súlyos szavak ezek. Nem tudom, hogy tud-e ez valaha valakinek a szívéből jönni. Mondhatjuk azt, hogy leírni még könnyű, de tudjuk, hogy Pál meg is élte az ő népe iránti szeretetét. És akkor a mai embernek a dilemmái, elmenni vagy maradni. Nem akarom elbagatelizálni a kérdést. Tudom, hogy sokaknak valóban nagy dilemma. Megértem, hogy méltatlan helyzetek érnek bennünket. Nagyon sokan találkoznak ezzel, hogy én dolgozom, és amit fölépítettem, más meg elveszi. Sokan találkozunk ezzel a mindennapokban, hogy aki boldogul, az boldogul, aki jól könyököl, vagy akinek jó kapcsolatai vannak, vagy mondjuk mind a kettő, az a legbiztosabb. A népünk között forgulódva találkozunk ezzel, lehúzni a másikat, akár a közéletben, akár bármilyen alkotó tevékenység során. A másiknak a lehúzása, a minősítése, a kommentek kultúrája. Ebben élünk. Az online tér egy veszedelmesen véres közeg. És megszoktuk azt, hogy mindenről muszáj véleményt mondani. És hogyha nem tudok jót mondani, akkor hát nem maradok csöndbe, hanem ami a csövön kifér. Öntöm a világba. Valaki majd hát, ha olvassa, vagy nem tudom, bólogat, vagy megbotránkozik, nem érdekes, de belőlem kijön. Hívő emberként hogyan forgolódunk népünk között. Én is bűnbánattal állok itt, és elmondom, hogy megvallom, hogy sokszor én is csöndbe maradok. Főleg, amikor akkor lepleződik le ez magam előtt, mikor például a szabadságon vagyok, nagyon szeretek horgászni, és a Balatonparton hallom, hogy a mellettem levő horgász újjába akasztja a horgot, és mond egy cifrát. Ott lenne a bizonyságtétel lehetősége. Valóban van a reménysége ennek az embernek, aki ennyi haraggal van tele. De mennyivel könnyebb csöndbe maradni. Nem lesz botrány, nem lesz megvetés, horgászunk egymás mellett. Pál apostol nem a makacság viszi előre. Pál apostol egy vezethető ember, aki a Szentlélek uralma alatt éli az életét, akinek nyitott tervei vannak, aki nem fölépíti a maga karrierjét, aki nem gondosan megtervezi a maga útvonalát, és ahhoz tűzön vízen keresztül ragaszkodik, hanem egy Szentlélek által vezetett ember, akinek nyitottak a tervei arra, hogy mi a fölülről jövő utasítás. És nagyon érdekes az apostolok cselekedeteit olvasgatva, hogy nem is elégszik meg Pál azzal, hogy egyszer az út elején kapott egy indítást. Tudja, hogy mi az irány, merre kell menni. Hanem a következő lépést is mindig el tudja kérni az Istentől. Valamikor ütközik az ő terve Isten tervével. Valamikor Isten megnehezíti Pálnak az útját. Valamikor ő menne jobbra, de az Isten balra vezeti. De ott van benne a belátás is, hogy az Isten terve valósuljon meg. Ahogy éli az életét, tud szűkölködni és tud bővölködni. Mondhatjuk így is, hogy állja a sarat. A lélek gyümölcse a türelem, a hosszú tűrés, és ez Pálban megvan, megtermett ez a gyümölcs. Állja a sarat, ezt érthetjük úgy is, hogy a mocskolódást bírja, de bírja a bántalmakat is, bírja a korlátozást, sokat van börtönben. Miért megy tovább? Miért megy újra meg újra? Miért teszi meg a következő lépést? Miért ad felületet újabb támadásokra, mikor neki is könnyebb lenne csöndbe maradni? Miért van ott ez a nép az ő szíve közepén, akiktől ennyit kellett szenvednie? Miért? Mert a lélek menni akar. A feltámadott és megdicsőült Úr meg akar nyilvánulni ebben a világban. És ő Pál apostolt erre választotta. Az ő életútja Jézusról szól. Amit ő elvégzett, hatalmas munka, rengeteg gyülekezet jött létre az ő munkája nyomán, nagyon sokan jutnak hitre, egy helyen azt mondja az ige, hogy az efézusi munkásságáról Pálnak, hogy mindazok, akik Ázsiában élnek, Kis-Ázsiát értjük alatta, azok mind meghallották az Úr igéjét. Micsoda munka, micsoda misszió lehetett ott. És mindez milyen erővel, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Pál a maga testi gyöngeségével, törékenységével, betegségével együtt Jézusnak az eszköze. Miért teszi ki magát újabb támadásoknak? Miért ad felületet? Mert a lélek menni akar. És hadd fejezzem be ezzel. Van egy új hithősöm, nemrég olvastam Nabil Kureshinek a könyvét, Allahot kerestem, Jézusra találtam, amelyben hát leírja nagyon részletesen az ő megtérését, annak a rögös útját, hogy muszlim háttérből hogyan tudott, hitvalló muszlim háttérből hogyan lett ő Jézus Krisztusnak a gyermeke, és aztán nem hallgat el akkor, amikor megtért, hanem leírja azt is, hogy utána milyen küzdelmek következtek az életében. Milyen húsba vágó következményei lettek az ő fordulásának. És leírja azt, hogy hogyan tudott utána a szülei szemébe nézni. Hogy a legnagyobb fájdalmat okozta ezzel a saját testi szüleinek, akik hitvalló muszlimok voltak, akik számára a minden volt a saját vallásuk. Akik az életüket tették erre muszlim misszionáriusokként, hogy terjesszék Allahnak az üzenetét. És ez egy szerető családi háttér volt. És ez az újonnan megtért fiatal muszlim fiú ezt kérdezi Istentől, hogy de miért? Miért nem haltam meg rögtön? Miért nem töröltél engem erről a földről abban a pillanatban, amikor újjászülettem, hogy ne kelljen a szüleimnek ezt a fájdalmat okozni? És megy ez a vívódás, megy a küzdelem az imádságban, és ezt a választ kapja Istentől. Azért, mert ez nem rólad szól. Pál apostol is ezt éli meg. Nem róla szól. Ez a történet nem rólam szól. És mi mai keresztényekként is, hogyha vívódunk hazaszeretet és kereszténység között, békességes élet, vagy csendben eltöltött békességes élet, vagy akár üldöztetés, vagy megbélyegzés között, nekünk is ez az ige üzenete, ez nem rólad szól. Az Isten szent lelke szeretne megnyilvánulni. Jézus Krisztus, a halálból feltámadt dicsőséges Úr, be akar ragyogni embereknek az életébe. Olyanoknak az életébe is, akik most még nem látják őt. És ehhez bennünket használ. Pál apostol mindezt megtiszteltetésnek veszi. Pál azt mondja, hogy itt vagyok. És inkább vállalom a legnagyobb áldozatot is. Milyen erővel? Hát ezt is csak a Szentlélek által. Azt mondja, hogy inkább én legyek átok alatt, hogy ők áldást kapjanak. Ki volt az az egyetlen ember, aki ezt el tudta mondani? Hát Jézus Krisztus, az ember élet Isten. Ő az, aki odaáll az Isten haragja alá, azért, hogy bennünket megmentsen. Ő bűnhődött, hogy bennünket megmentsen. Azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Pál apostolban ennek a Jézusnak a szent lelke él. És ha esetleg szorongás vagy félelem van bennünk, hogy képesek vagyunk-e erre, tudjuk-e Jézust képviselni, tudjuk-e vállalni ennek a következményeit, akkor bennünket is ez az egyetlen dolog bíztat, hogy ugyanaz a Jézus él bennünk az ő szent lelke által, aki Pálban is megtermette ezt. A jelen helyzetben nem könnyű. A jelen helyzetben azt gondolom, hogy a logikusnál sokkal több teher nehezedik most az Isten népére. Olyan sarak is fröccsennek ránk, amik talán méltatlanok, és mondhatjuk azt, hogy miközöm nekem esetleg másnak a bűnéhez, de társadalmi szinten keresztényként találkozni fogunk ezzel. De ez nem rólunk szól. És az a Krisztus, aki Pálnak a szívében ezt elvégezte, van olyan hatalmas, hogy a mi szívünkben is elvégezze, hogy tudjuk hordozni a mi népünket imádságban, közben járásban, és amikor az Isten alkalmat nyit rá, akkor bizonságtételben is. Amen. Válaszoljunk akkor az igére. A 716-os énekünkkel. Fennállva imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, azért a szeretetért, azért a kegyelemért, amelyet az Úr Jézus Krisztusban megmutattál irántunk. Megvagyunk neked, hogy semmivel sem vagyunk jobbak azoknál, akik nem ismernek téged. Nem vagyunk különbek a szomszédainknál, nem vagyunk különbek a munkatársainknál, a családtagjainknál, de te azt a kegyelmet gyakoroltad fölöttünk, hogy a halálból előhívtál bennünket, megismertetted velünk magadat, hogy kinyitottad a szemünket arra, hogy az az áldozat, amelyet te a kereszten végeztél, Úr Jézus, az nekünk új életet adhat, és megújítottad az életünket. Ez nem a mi munkánk, hálás szívvel fogadjuk el tőled. És nagyon köszönjük, Urunk, mindazt, amivel a te megújító szereteted jár a mi életünkben is. Köszönjük neked az ezzel járó küldetést is. És megvalljuk neked őszintén, hogy ebben is sokszor vallottunk kudarcot. Megvalljuk, hogy sokszor voltunk gyávák, és sokszor tartottuk a saját szempontjainkat előrébb valónak a te ügyednél és a rólad való bizonságtételnél. Megvalljuk, hogy a hírnevünket sokszor jobban féltettük, mint amennyire a te híredet akartuk terjeszteni. De köszönjük, Urunk, hogy a te kegyelmed nagyobb a mi bűneinknél, és a te szereteted is. És köszönjük, hogy a mi szívünket is ébrezgeted. Nagyon szeretnénk látni a mi életünkbe is megvalósulni azt, amit Pál apostolnak a szívébe te el tudtál végezni. Köszönjük azt a hosszú tűrést, azt a szeretetet, azt az odaszánást és azt a rengeteg munkát, amit képes volt elvégezni. Téged dicsőítünk keresztjénként, az ő örökeseiként is, mint aki Európába hozta az evangéliumot, és nem tudjuk, Urunk, azt, hogy kik azok, akik majd a mi örököseink lesznek, de hisszük, hogy adsz ilyeneket is. Imádkozunk azért, hogy azt a munkát, amit rajtunk keresztül akarsz elvégezni a magyar nép körében is, azt tudjuk megtenni, hogy tudjunk a helyünkön lenni. És kérjük a te lelkednek a vezetését, hogy mikor minek van itt az ideje, mikor van itt az ideje a csendes engedelmességnek, mikor van itt az ideje a csendes imádságnak, népünk hordozásának, a közbenjárásnak, és mikor van itt a szavaknak az ideje. Imádkozunk azért is, hogyha bizonságtételi alkalmat készítesz, akkor az hadd dicsőítsen téged. Akkor az hadd legyen az elmondott szó aranyalma ezüst tányéron. Hogy annak teremtsd meg a fogadtatását is, azt a légkört, amiben el kell hangoznia, és attól, hogy nem mi látszunk, hanem az, amit rajtunk keresztül akarsz mondani a te lelked által. Köszönjük, Urunk, hogy te azt ígéred, hogy hitvalló helyzetekben is mellettünk vagy. Még számonkérések közepette se kell aggódnunk, hogy mit mondjunk, mert a mi atyánk lelke szól általunk. Urunk, nagyon szeretnénk valóban megerősödni a benned kapott új identitásunkban, és hadd nyerjen ezáltal értelmet a mi magyar népünkben gyökerező identitásunk is. Hadd tudjuk a legjobb, legfőbb jót továbbadni. Úr Jézus, a te szeretetedet, a te indulatodat várjuk a szívünkbe. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy egymásra is bíztál bennünket, és nem csak kifele szolgálunk, hanem egymás felé is. Hozzuk eléd azokat, akik most hordoznak terheket itt közöttünk. Kérünk a betegekért, kérünk azokért, akik nagy egészségügyi krízisek között élik az életüket, esetleg bizonytalanságokat élnek meg. Imádkozunk azokért, akik anyagi oldalon vannak leterhelve. Imádkozunk azokért, akik gyászt hordoznak a szívükben. Urunk, adjál minket oda egymás mellé, add a te lelkednek a vezetését, indítását, mikor indítasz egy simogatásra, egy jó szóra. Köszönjük, hogy egymás szerető közösségként is építesz bennünket, a gyülekezetet. És imádkozunk a világban való forgulódásunkért. Imádkozunk azért, hogy a bűneink ne legyenek akadályai annak, hogy emberek hozzá találjanak, hogy a te isteni hatalmaddal írt fölül azt is, ami jogos panasz lenne ellenünk. És imádkozunk azért, hogy a te uralmad hadd legyen mindenek fölött való, az emberek számára elfogadható, jöjjön el a te országod, te teremtsél békességet, te vess véget a háborúnak, a pusztításnak, és te hívd el az egész népedet, akiket üdvözítesz. Tiéd a dicsőség, Urunk. Amen. Egy perces csöndes imádságban mondjuk el azt, amit Isten nekünk mondott személyesen. Válaszoljunk neki. Most imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Folytassuk akkor az Isten tiszteletünket a 449. dicséretünk első-második verseivel.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.